Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy hozzád emelhetjük most is a szívünket, lelkünket, azért, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, aki meghaltál a Golgota keresztfáján, de föltámadtál harmadnapon a halálból. Segíts, Urunk, bennünket, hogy tényleg szívből jövően, lelkünk mélyéből fakadóan tudjunk téged imádni és tisztelni ezen a mai napon is. Látod, hogy erre önmagunktól képtelenek is vagyunk, ezért kérünk, hogy lelked által munkáld ki a szívünkben a te imádatodat, a te tiszteletedet, a te dicsőítésedet. Add lelkünkbe, Urunk, ezt az indulatot, és azt a vágyat, hogy mindig ezt tegyük. Akkor is, amikor itt vagyunk, de ha innen elmegyünk, akkor is téged tudjunk dicsőíteni minden megnyilvánulásunkkal, minden cselekedetünkkel. Kérünk téged, hogy ezt az ajándékot add meg minnyájunknak, Urunk. És ha már megadtad, akkor te erősíts meg bennünk ezt az ajándékodat. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged most arra, hogy szólíts meg minket az igén keresztül, és áld meg az ige hallgatásunkat, és kérünk, hogy áld meg az úrvacsora vételünket is. Add, hogy veled való találkozásunk lehessen ezen a mai istentiszteletünkön, hitáltal tudjunk téged az igében is és az úrvacsorában is megragadni, magunkhoz ölelni. A veled való közösségben erősíts meg minnyájunkat, vagy vonj erre a közösségre minnyájunkat. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a te drága nevedért. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T. mai napra eső szakaszát.
Kedves testvérek, a első két kérdés és felelet után a K.T. rátér egy nagyobb egységre, és a következő vasárnapokon ezzel kapcsolatban hallunk kérdéseket és a megfelelő válaszokat, ez pedig az ember nyomorúságáról szól. Az első kérdés, honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Felelet, Isten törvényéből. Következő kérdés, mit kíván tőlünk Isten törvénye? Az erre adott felelet, megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliumának 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod én mindezt tökéletesen? Szól a következő kérdés, a ráadott válasz, nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Köszönjük szépen! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvassuk. Máté evangéliumának 10. részéből az első két verset. Máté evangéliumának 10. részében az első két vers így szól hozzánk. És előszólítván 12 tanítványát, hatalmat adott néki a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. A 12 apostol nevei pedig ezek. Első Simon. Idáig olvassuk most. Az apostolok sorát Simonnal kell kezdenünk. A mi Simonunk rendes neve Simon bár Jóna, Simon Jónának fia. János fia, így is lehetne mondani. Jóna az Jánost jelenti. Simon Jánosnak a fia. Hát a szüleiről ennél többet nem is tudunk. Azt tudjuk, hogy ez a bizonyos Simon, ez Kapernaum városában lakott, a galileai tó vagy tenger partján. Családi állapotáról tudjuk, hogy nős ember volt. Gyermekükről ugyan nem tudunk, de felesége biztosan volt, mert az anyósának a betegségéről, illetve gyógyításáról, meggyógyulásáról tájékoztat minket az írás. Azt is tudjuk, hogy volt egy testvére ennek a Simonnak, úgy hitták, hogy András, és ők ketten egy családi halászvállalkozást vittek a lakóhelyükön. És ő volt az, akinek Jézus a régi neve mellé egy másik nevet is adott, mert elnevezte Petrosnak, vagy Kéfásnak, ami azt jelenti, hogy szikla. Őt ismerjük úgy, mint Péter. Simon Péter. Ez a név, amit Jézustól kapott, azt akarta kifejezni, hogy őt Jézus mivé, milyenné akarja formálni. Petrosz, vagy Kéfás arámul, mondtam, hogy azt jelenti kőszikla. Jézus őt egy kősziklává akarta formálni. Egy megbízható, szilárd valakivé. És aztán, amikor Jézus őt kézbe vette, Simont kézbe vette, akkor szépen el is kezdte őt formálni, alakítgatni, kovácsolgatni, farigcsálni, és aztán a végén lett belőle tényleg egy Petrosz, egy Kéfás, egy kőszikla. Nézzük most az ő életét, akit Jézus így kézbe vett. És a 12 közül az elsővé tett. Itt a Máté evangéliumából felolvasott szakasz mindjárt úgy kezdődik, hogy a tanítványok közül első Simon. Ez a protosz szó szerepel itt, ugye a protosz az első. Nem azt jelenti, hogy most a 12 név következik, és ebből az első név a Simoné, hanem az, hogy ő a 12 közül az első, a vezetője. A protosz itt azt jelenti, hogy vezetője a 12-nek. Nos, hát nézzük őt közelebbről. Látjuk azt, hogy az ő személyiségében több olyan vonás van, ami egy igazi vezetőnek a személyiségéből nem hiányozhat. Mindjárt itt az első, amire figyelünk, az ő adottságai, természetes adottságai, vagy vele született képességei. Sokat szoktak ugye vitatkozni azon, hogy egy jó vezető az születik, vagy azzá válik. Most Péter egyrészt azt a vélekedést erősíti meg, hogy azzá születik. Azzá születik. Persze mindjárt mondjuk, hogy ezt a Simont azért Jézusnak kézbe kellett venni, és formálnia kellett, hogy tényleg egy jó vezető legyen. De volt valami Péterben, ami őt eleve predestinálta arra, hogy ő vezető legyen. A személyiségében bujkáltak olyan vonások. Az első ilyen vonás, ami feltűnik nekünk a Bibliát olvasgatva, az ő tudásszomja. Az ő kíváncsisága. Mindig kérdezősködik. Péter az evangéliumokban több kérdést tesz fel Jézusnak, mint az apostolok együttvéve. Egy ilyen kíváncsi ember. Kérdezi az Urat, hogy magyarázza meg a nehéz példázatokat. Ő az, aki mindig mondja, hogy milyen gyakran kell megbocsátani, ha valaki vétkezik ellenünk. Mi lesz a tanítványok jutalma, hogyha elhagynak mindent Jézusért? Visszaemlékszik Jézus szavaira mindig, és azzal kapcsolatban is megjegyzéseket tesz. A feltámadott Jézust is kérdezgeti, hogy lesz, mint lesz ez. Ez, testvérek, egy olyan vonása Péternek, ami úgy egyszerűen feltűnik nekünk az ő életét olvasgatva. Ez a kíváncsiság, tudásszomj, hogy a dolgoknak nem elégszik meg a felszínével, hanem be akar menni a dolgokba, be akar mélyülni az ügyeknek a mélyére, analizálni akarja a jelenségeket. Testvérek, ez mind a mai napig egy jó vezetőnek egyébként tényleg a tulajdonsága kell, hogy legyen. Most akár egy családi vezetőre, vagy gyülekezet vezetőre, lelkészre, presbiterre, vagy egy cég vezetőjére, vagy én nem tudom milyen nagy országnak a vezetőjére gondolunk. Szükséges, hogy a vezetőben legyen egy ilyen csillapíthatatlan tudásszomj. Hogy tudni akarjon dolgokat. Nem felszínesen, hanem alaposan. Alaposan. Azért mondják, hogy a lelkészekkel kapcsolatban van ilyen, de hát lehetne ezt bárkire mondani, hogy a jó pap holtig tanul. Ugye? De hát a jó pap tényleg holtig tanul, mert állandóan úgy érzi, hogy mindig valamit kell még tudnom, mert még mindig nem tudok eleget ahhoz, hogy másokat vezethessek, taníthassak. De ez nem csak egy papra vagy lelkészre vonatkozik, hanem bárki emberfiára, akire valamiféle vezető tisztség bízatot, annak el kell mélyülni. Egy férfinek is, akire rábízatik a feleségének, a családjának a vezetése, bele kell mélyülni abba, hogy nekem az Isten most akkor mit is mond, hogy is lássam el a feladatomat, mi is lenne az én dolgom. De nem csak ilyen bibliai dolgokba kell elmélyülni egy jó családapának, hanem úgy egyáltalán. Talán jobb példa az, hogy ha nem a családapát mondom itt, hanem mondok inkább egy orvost, vagy kutatót, vagy kovácsmestert. A szakmának a fortéjaiba bele kell egy kicsit ásnia magát, ugye? Hogy is van az, mint is van, hogy lehet az még jobban, mik vannak még itt új fejlemények, és így tovább. Egy tudásszont kell, hogy legyen benne abban, akiből egy jó vezető formálódik. Én nem akar tudni, aki megelégszik a felszínnel, aki abból nem lesz jó vezető. Se jó családapa nem lesz belőle, se jó gyülekezetvezető, se jó presbiter, se jó munkahelyi vezető nem lesz belőle. A másik dolog, ami Péterbe feltűnik, testvérek, ez a tetterő. Ez a Simon egy ilyen aktív, tetterős ember volt. Mindig ő az első, aki, mondtam, hogy kérdez, de általában ő az első, aki válaszol is Jézusnak. Tehát a beszédjében is egy ilyen, ott is érezhető ez a, na mondjuk akkor, hogy mit kérdezett Jézusra, akkor válaszoljunk gyorsan. Kinek mondanak engem az emberek? Kérdezi Jézus. A többiek még morfondíroznak, mint a gyerekek az iskolában, hogy mit is mondjuk, nehogy valami rosszat válaszoljunk ugye a kérdésre. Péter már azonnal mondja, hogy hát te vagy a Krisztus, az Isten fia. Boldog vagy, Simon, hogy ezt így kimondtad. Az atyámtól tudod, mondja neki Jézus. De nem csak a beszédjében van egy ilyen tetterő, hanem megnyilvánul ez a cselekedeteiben is. Ott is sok példát lehetne mondani, de emlékezzünk, amikor jönnek Jézus megfogni a Gecsemáné kertbe, azt mondja az írás, hogy sokan jöttek, fölfegyverkezve. Ez lehet, hogy több száz fő sokaság volt, amelyik ott jött, élükön a főpap, szolgái, mögöttük botokkal, fustélyokkal, szabjákkal, fölfegyverkezett részben csőcselék, részben a templomnak a katonasága. Több száz ember lehetett ott. Amikor Jézust meg akarják fogni, Péter mit csinál? Előkapja a kardját, oda csap mindjárt ugye a főpap szolgájához. Hogyha katona lett volna, akkor valószínűleg le is tudta volna csapni a főpap szolgájának a fejét, mert ő valószínűleg nem a fülét akarta direkt lecsapni, de halász volt, és aztán így sikerült, hogy ugye a fülit nyisszantotta le a Márkusnak. Még jó, hogy Jézus meggyógyította. De itt is a fontos, testvérek, hogy egy ilyen nem sokat teketóriázó ember ez a Péter, ugye? A szavaiban is ugye ott van ez a tetterő, és a tetteiben is ott van ez a tetterő. Ez egy mai vezetőnél is fontos, bárkire gondolunk az előbb felsoroltak közül. Egy jó vezető az nem egy passzív, ilyen vonakodó ember, hogy csináljam, ne csináljam, hogy megalszik a tej a szájába. Az ilyen emberből nem lesz soha jó vezető. Az állandóan valamit csinálni akar, és benne van ez, hogy menjünk, gyerünk gyerekek, fogjuk meg. És ő is megfogja. Valaki azt mondta, hogy hát könnyebb egy fanatikust mérsékelni, mint egy holtat föltámasztani. Hát Péterrel az volt a helyzet, hogy Jézusnak állandóan mérsékelni kellett ugye Pétert. Vissza kellett fogni, mert annyira buzgott benne ez a tenni vágyás, tenni akarás, ez a tett erő, hogy már kellett visszahúzni őt, hogy ne olyan gyorsan ugye, meg ne olyan meggondolatlanul. A harmadik vonása, ami beleszületett Péterrel, tudásszomj, a tetterő, ez az elkötelezettség. Elkötelezettség. Ezen azt értem, hogy Péter mindig az eseményeknek az élvonalában áll. Mindig az események élvonalában áll. Nem látszik róla, hogy a háttérbe húzódna csöndesen, és onnan figyelni az eseményeket, és onnan esetleg néha egy-egy parancsot kiadna, ugye. Hanem mindig azt látjuk, hogy mindig elől van, mindig valami porfelleg van körülötte. Mindig pezseg körülötte a víz. egy éjjel nagy viharba kerülnek ugye a tengeren, és hát egyszer csak látják, hogy valami alak közeledik ugye a vízen. Olvassuk a Bibliában, hogy Jézus ment oda hozzájuk a tengeren járva. A többiek, azok még ott morfondíroznak, hogy valami szellem, vagy mi lehet. Péter azt mondja, az Úr lesz az. Uram, ha te vagy, mindjárt oda is kiállt neki, ugye. Uram, ha te vagy, akkor parancsolt, hogy hozzád menjek a vízen. Hát gyere, mondja neki Jézus. Péter azonnal kiszáll a vízre, ugye, és elindul Jézushoz a vízen. A többiek még észbe se kaptak, ugye. Kapaszkodnak a hajó oldalába, hogy nehogy véletlenül kipottyanjanak a vízbe, ugye. Meg levegőt sem nagyon mernek venni. Péter meg már megy Jézushoz. És már elindul, már néhány lépést tesz, akkor veszi észre, hogy mire is vállalkozott, ugye. Akkor aztán hirtelen elkezd süllyedni, mert leveszi a tekintetét Jézusról. Egyébként a történet magyarázása során az ige magyarázók mindig Péternek a kis hitűségére szokták tenni a hangsúlyt, hogy na látjátok, milyen kis hitű volt, hogy elsüllyedt. De azt elfelejtik, hogy milyen hit kellett már ahhoz, hogy kiszálljon abból a csónakból, ugye? Tehát ott volt az ő hite is, csak nem volt olyan erős lábakon, nem nyugodott olyan erős lábakon az ő hite még, hanem mindjárt a körülményekre nézve mindjárt megingott. De testvérek, azt látjuk tehát, hogy ő egy ilyen mindig elől lenni. Elsőnek lenni. Mert Jézust viszik a főpap udvarába, amikor megfogják a Gecsemánéba, kimegy ott mögötte? Péter. Ő van ott, ő árulja el aztán, mert ott is ugyanaz, mint a csónaknál, hogy elárulja Jézust háromszor, és erre tesszük a hangsúlyt, mindig a magyarázókat. Látjátok, így Péter, úgy Péter. De hát a többiek már rég elfutottak, mentették az írhájukat. Péter meg ott volt annyira Jézustól, hogyha amikor hátrafordult, Jézus láthatta őt. Ő, aki az előbb lecsaptott a főpap szolgájának a fülét, ugye. Ott mert lenni. Volt benne egy ilyen, hogy menjünk mindig előre, és ott lenni az élvonalban. Persze, testvérek, itt van ez a három vonás ennek az embernek, ez a tudásszomi, ez a tetrekészség, tetterő, ez a személyes elkötelezettség, de ezek az ő természetes adottságai, amik miatt őt Jézusnak, hogy így mondjam, azért kézbe kellett venni, és jó irányba kellett, hogy őt formálgassa, alakítsa. Mert ebből a Péterből ezen vonásai birtokában még veszélyes ember is válhatott volna, de mivel Jézus formálta, egy nagyszerű ember vált belőle, egy nagyszerű vezetővé formálta őt Jézus. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv, ugye az egyház első pár hónapjáról szól. Az első 12 részben, ugye az első 12 részben Péter a kulcs szereplője a történetnek. Ő egy vezető személyiségé lett, és nem is akármilyen vezető személyiségé, de kellett, hogy Jézus formálja. És mi is így vagyunk, testvérek, hogy kell, hogy az Úr természetes adottságainkkal együtt ugye kézbe vegyen, az formálgasson minket. Van bennünk tudásszom, tetrekészség, elkötelezettség, de kell, hogy az Úr kezében legyünk. És alakítson minket. De lépjünk tovább. Péternek, testvérek, a formálódásában Jézus felhasználta az ő tapasztalatait is. Ez szükséges volt, hogy ez a Péter különös tapasztalatokra tegyen szert. Ahhoz, hogy jó vezető legyen, szüksége volt ezekre az élettapasztalatokra. Például a kokáért ugye voltak neki nagyon szép tapasztalatai, gyönyörű tapasztalatai, kellemes tapasztalatai. Például amikor Jézus fölvitte őt a megdicsőlés hegyére. És ott látta Jézust megdicsőült formában. Hallotta az atyának a hangját. Ő annyira jól érezte magát, hogy mindjárt ott is indítványozta, hogy állítsuk őt föl valami építményt, hogy ott maradjunk itt. Még beszél, mert ez a gyors beszédű ember volt, még beszél, az atya közbevág, Isten közbevág Péter szavába, ugye, hogy most legyél csöndben, most másról van szó. De voltak neki nagyon csodálatos tapasztalatai mellett nagyon kemény tapasztalatai is, nagyon, nagyon rossz tapasztalatai, nagyon hát kényelmetlen tapasztalatai. Nem kímélte őt ezektől Jézus. Sokszor megengedte, hogy Péter egye meg azt, amit főzött. Vagy így a meg azt, amit ugye ott a magának kieresztett. Tessék! Jézus egyszer beszél arról, hogy megyek Jeruzsálembe, és ott megfogják az ember fiát, és megölik. és szenvedéseken kell keresztül mennie, és így tovább, és így tovább. És akkor Péter közbeszól, hogy Uram, hát mentsen meg Isten téged ettől, hogy ez megtörténjen veled, ugye, hát. Olvassuk az írásból, hogy Péter előfogválni Jézust kezdte feddeni őt. Úr, hát hogy lehet, ez nem történhet meg veled. Mire? Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Távozz tőlem, Sátán. Nem sokkal azelőtt vallotta meg Péter, hogy a Krisztus, Jézus a Krisztus, ugye? És dicsérte meg őt az Úr, hogy hát nem, ez nem magadtól jött ér, hanem a mennyei atyám jelentette ki ezt neked. És most meg, ő, aki az előbb az Isten eszköze volt, most meg Sátánnak szólítja Jézus. Ez egy nagyon mellbevágó dolog lehetett az ő számára. Nagyon mellbevágó dolog, de meg kellett ezt élnie, és meg kellett ebből a helyzetből tanulnia, hogy ő lehet, hogy az Isten kezében is eszközzé válhat, de akármelyik pillanatban, ha nem figyel oda, a Sátán eszközévé is válhat. És egy vezetőnek ezt tudnia kell, tapasztalatból tudnom kell, hogy én lehetek az Úr eszköze, de lehetek a Sátáné is, ha nem figyelek az Úrra eléggé. Úgyhogy jobb, hogyha kezdek csöndbe lenni, és mielőtt nagyon gyorsan mondanék valamit, meggondolom azt, amit kimondok. Meg kell tanulnunk ezt tapasztalatból. Nehogy véletlenül olyasmit mondjuk, amit a sötétség akar rajtunk keresztül bemondani. A családunk életébe, a házastársunk életébe, a gyerekeink életébe, a gyülekezet életébe, vagy nem tudom kinek az életébe. Aztán ez a Péter az árulása éjszakáján megint a Sátánnak az áldozatává vált, ugye. Ott is, hát mielőtt elárulta volna Jézust, nagy büszkén ott feszített a többiek között, hogy mindenki elárult téged, én ugyan soha, és ha itt mindenki megbotránkozik, én soha, én beled a sír, a halálba is kész vagyok elmenni, fogadkozik előre-hátra, és igen, ott van Jézus mögött, de ő, aki az előbb olyan nagy szavakat mondott háromszor, elhatárolja magát Jézustól, esküdözve meg nem. Határozottan, világosan. Hát itt, testvérek, ugye megint kellett neki megtanulni ebből a szörnyű tapasztalatból, ami miatt aztán mindjárt sírásra is fakadt, ugye kiment a főpap udvarába, és keservesen sírt. Meg kellett neki tanulni ebből a tapasztalatából, hogy őt csak az Úr tarthatja meg. Ő nem olyan erős, mint amilyenek magát elképzeli, hanem ő neki szüksége van Jézus Krisztusnak a kegyelmére, a szeretetére. Nekünk is meg kell tanulni, hogy anélkül nem tudunk semmi jót csinálni. Anélkül a legkisebb kísértésbe is csak elbukni tudunk. Hát lehetne még sorolni a tapasztalatokat az életéből. Ezek a tapasztalatok, testvérek, a jók is, de a rosszak is. Jézus kezében eszközök voltak, amik által formált ezt az embert, hogy tényleg egy jó vezető legyen. És Péter okult is ezekből a tapasztalatokból, amint az később kiderül például a leveleiből, mert két levelet írt ugye az egyháznak, a gyülekezeteknek, és ebből a két levélből már egy más ember alakja formálódik meg előttünk. Egy nagyon jó vezető volt, aki tanult a jó, de a rossz tapasztalatokból is. Hát nem csak egy furcsa fából faragta az Isten ezt a Pétert, és nem csak furcsa tapasztalatokat kellett neki megélni, hanem ahhoz, hogy jó vezető legyen, hanem érdemes még a jellemére figyelni. A jellemére. Nagyon fontos, hogy valaki jellemes ember legyen. Aki vezetőnél ez egy alapvető dolog, hogy jelleme legyen. Most pozitív értelemben, mert lehet valakinek negatív jelleme is, negatív karaktere, most pozitív értelembe veszem. Hogy valakinek egy pozitív, jó jelleme, karaktere legyen. Péternek a karaktere az különböző elemekből áll. A jellemvonásai közül egy párat hadd említsek meg. Itt van mindjárt az engedelmességre való képesség. Ugye Péternek ezt meg kellett tanulnia. Meg kellett tanulnia, és ez egy nehéz lecke annak, aki vezető típusú ember. Ő is ugye olyan volt, hogy mindig dominanciára törekedett, és jellemzője volt ez az önbizalom, ez a tetterő, és hát ő minden helyzetet kézbe akar tartani, ő irányítani akar, és a mérleg másik serpenyője az, hogy meg kell neki tanulnia mégis engedelmeskedni. Mégis engedelmeskedni. A fölé állított tekintélyeknek engedelmeskedni. Nem csak irányítani mindig, az embereket, a többieket, hanem engedelmeskedni neki, annak, aki meg még ő fölötte áll. Ezt testvérek Jézustól tanulta meg, ezt is Jézus tanította meg neki. Olvassuk a Bibliában, hogy egyszer jöttek az adószedők, és kérdezték Pétert, hogy a ti mesteretek az fizete adót és vámot. Ugye kellett fizetni a zsidóknak, mindenki 20 év feletti zsidónak évente egy alkalommal fél sekelt. Ez egy kétnapi munkabér volt, ezt kellett kifizetni a templomnak a fenntartására, templomi szolgálatokra. Nos, Péter azt mondja, hogy hát fizeti, de Jézus látja, hogy Péternek ez problémát okoz. És egy pár perc múlva Pétert előveszi, és azt mondja neki, Péter, kitől szednek vámot és adót a királyok? A fiaiktól, vagy az idegenektől? És akkor mondja Péter, hogy hát nyilván az idegenektől, mert a saját fiaiktól nem szed egy király. A király a saját fiaitól nem szed adót. Hát igen, mondja Jézus, a fiak szabadok ettől. Vagyis, Péter, ezt mondja neki Jézus, nekem tényleg nem kéne fizetni a templomra. Én az Isten fia vagyok. Én az Isten fia vagyok, és nekem az Isten templomára nem kéne fizetnem semmit. De hogy meg ne botránkoztassuk a többi embereket. Hogy meg ne botránkoztassuk. Menj el, dobd be a horgodat a tóba, aztán vegyél ki egy halat, annak a szájba találsz megfelelő összeget, és ad oda. Két státert találsz. Fizesd be az adót. Nem csak az enyémet, a tiédet is, mert ez pontosan két fél sekel az egy státer. Nem csak az én éves adómat, hanem a te fél éves adódat is, vagy a te éves adódat is fizesd be ebből a pénzből. Vagyis Jézus testvérek itt érzékelteti Péterrel, hogy ő egy szuverén személy, aki tudja, hogy ott lesz egy hal, aminek a szájában ott lesz majd a megfelelő pénzösszeg. Menj, én mindeneknek az ura vagyok, Péter, jól gondoltad te magadba. De hogy meg ne botránkoztassuk az adószedőket, meg a többi embereket, fizesd be ezt a pénzt. Engedjünk ennek az emberi előírásnak. Ugye itt van ez, hogy Péternek meg kellett tanulni azt, hogy lehet, hogy olykor nem kéne, de a megbotránkoztatás elkerülése véget, ha Jézus alávetette magát az emberi rendeléseknek, akkor én nekem is alá kell vetni magamat. És aztán írja a levelében, hogy nagy baj, hogyha némelyek megvetik a hatalmasságokat, a föléjük állított tekintélyeket. Feddi azokat a keresztjéneket, akik úgy gondolták, hogy ő nekik nem parancsol senki a földi hatalmasságok közül. Meg kell tanulnunk, testvérek, nekünk is ezt az engedelmességet, és hogy így mondjam, a fölénk állított emberek iránti engedelmesség, az Isten iránti engedelmesség, az ige iránti engedelmesség egy jó vezetőnek feltétlen a jellem vonása között kell, hogy ugye legyen. De hadd menjek tovább egy picit. Az önuralomra is. Hadd utaljak itt. Ugye egy vezető embernél, Péternél, hát ez látszik, hogy az önuralomnak egy kicsit hiány van, mert olyan heves, és úgy kitör belőle, ami benne van. Nem uralkodik az indulatain, a szavain. Jézustól meg kell tanulnia, hogy egy jó vezetőnek önuralomra van szüksége. Ma is így van, testvérek, hogy önuralmat tanít Jézus mindazoknak, akiket felelős vezetőkké tesz. Különböző úton, módon a Bibliából, élettapasztalatok által, de meg kell tanulni az önuralmat. Péternek is, amikor ott lecsapta a szolga fülét, akkor nem szabad lett volna. Jézus ott mindenki előtt figyelmezteti. Ez egy olyan kicsit a megszégyenítő is volt, mert ott egy felnőtt ember volt, és akkor Jézus rászól, hogy tedd el a kardodat, mert akik kardot rántanak, kardáltal fognak elveszni. Jót akart, de mégis uralkodnia kellett volna ott az indulataim. Önuralom. Azt mondja a levelében aztán, az első levelében, hogy cselekedjetek mindig igazságot, helyesen cselekedjetek, és tűrjétek el a bántalmazások, a szenvedéseket. A szenvedés eltűréséhez is kell önuralom. Viseljétek el, uralkodjatok magatokon, csináljátok a jót, és viseljétek el, hogyha ezért valaki bánt benneteket. Aztán ott van a vonásai között, testvérek, az alázat is. A későbbiekből látszik, még az elején ugye nem látszik Péter, hogy annyira alázatos lett volna. Inkább az látszik, hogy olyan beképzelt, egy kicsit ugye olyan kis gőgös indulatok vannak benne. Mindenkinek őt kell ugye néznie, dicsérni, követni, csodálni, és hogyha ez megtörténik, attól ettől még inkább szárnyakat kap, ugye, és még nagyobbá válik a saját szemében. Nem az alázat a Péternek mindjárt az a vonás, ami feltűnik nekünk. De az Úr megtanítja őt, megtanította őt az alázatra. Például akkor, amikor elárulta őt. Az egy nagy lecke volt Péternek, amikor kiment keservesen sírva, hogy ugye mit is csináltam én. És igazán nem lehetek jobb senkinél, nem vagyok jobb senkinél. Azt mondtam, hogy én soha, meg én nem tudom, fogadkozott előre-hátra, és nem vagyok jobb senkinél. Ugyanolyan bűnös, nyomorult vagyok, mint akiket itt lenézek, mint beosztottaimat, meg alám rendelt embereket. Még lehet rosszabb is. Nem véletlenül írja aztán a levelében ez a Péter, hogy az alázatosságot öltsétek fel. Mindenkivel szemben az alázatosságot öltsétek fel. Egy jó vezetőnek, testvérek, benne van ez is a vonásába. És benne van a szeretet is. A szeretet. Péternek meg kellett tanulni szeretettel szolgálni azoknak, akiket majd vezet. Ezt is Jézustól kellett megtanulnia, mert senki más nem tudta erre megtanítani őt. Jézus kiszemelt őt arra, hogy vezető legyen, de ilyen állapotában nem lehetett volna jó vezető. Szeretetlenül nem lehet vezetni azokat, akiket az Isten ránk bíz. Se férfiként, se lelkészként, se presbiterként, se semmiként. Jézus egyszer azt mondja, hogy na, Feri, menjetek el, és ugye készítsétek el a vacsorát, az utolsó vacsorát. Többiek még akkor nem tudják, hát menjünk, készítsük el. Mennek, és akkor minden el van készítve, csak épp nincs szolga, aki megmossa a tanítványoknak a lábát. Minden ilyen vacsoránál volt egy ilyen szolga, aki ott jött, és akkor az volt a tiszta, hogy megmosta a vendégek lábát, mert hát porba jártak, vagy sárba jártak, és amikor letelepedtek az asztalhoz, akkor nem olyan formában étkeztek, mint mi, hogy asztalhoz ültek volna, hanem egy sokkal alacsonyabb asztal volt, ami mellé le kellett feküdniük. És előfordult, hogy valakinek a feje a másiknak a lábánál volt, és ezért aztán meg kellett, hogy mossák a lábaikat. Ha valaki vendégségbe hívott valakit, az volt az első, ott volt egy szolga, aki megmosta az illetőnek a lábát. Jézus egyszer nehezményezte, és hogy meghívta egy farizeus, és azt mondja, te a lábamat, nem gondoskodtál, hogy a lábamat megmossák. Mert ez egy szokás volt. Na hát, mennek az utolsó vacsorára, és ki mossa meg akkor a tanítványok lábát? Ez derogál mindenkinek, ugye? Ez a szolga, hát ez... Nem, és végül ugye Jézus köteint köt, ugye? És megmossa a tanítványoknak a piszkos lábát. Amikor odaér Péterhez, Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Mindjárt mondja, megint ez a kibújik belőle, ez az ő természete. Nem, az enyémet soha, nincs fekete vagy fehér, vagy csak fekete van, meg fehér szürke, az nincs ugye Péternél. Soha, nem. Jézus azt mondja neki, ha meg nem moslak, akkor semmi között nincs éj hozzám. Ugye Péter ugyanaz az indulat. Akkor fejemet, mindenemet, ugye. Mossál meg egészen. Jézus nem erről beszélt, hanem a lelki megtisztulásról. De Pétert akarja tanítani arról, hogy neki szeretettel kell szolgálnia a többieknek. Szeretettel kell szolgálnia a többieknek. És aztán Péternek a leveleit, ha olvassuk, testvérek, semmi más, mint lábmosás. Mosogatja a többi keresztényeknek a lábait. És erősítgeti őket, és mi érezzük minden szavából, ahogy a vezetőkhöz, ahogy a gyülekezet tagjaihoz, az a szenvedő emberekhez ír, tele van szeretettel a Péternek a két levele. Megtanulta, hogy szeretettel kell szolgálnia egy vezetőnek, nem dirigálni, meg kemény szívvel kiosztani az embereket. Sok példát lehetne még mondani, testvérek, talán még egyet hadd mondjak a vonásai közül, a bátorságát. Ez Péterben benne volt ez a tetterő, vagy bátorságnak is mondhatjuk, nem volt egy ilyen gyáva ember, az biztos, természeténél fogva. De szüksége volt arra, hogy ne csak ezekben a földi dolgokban legyen bátor, hanem bátor legyen az Isten országáival való küzdelemben is. És az Úr addig formálgatta őt, hogy Péter teljesen fölbátorodott. olyan bátorságot, olyan erőt vett, különösen pünköstkor, amikor a Szentlélek eljött rá, hogy elkezd prédikálni több ezer embernek, és arról beszél, hogy abban a Jézusban kell hinniük, akit néhány héttel azelőtt ugye keresztre feszítettek. Ott követelte majdnem ugyanaz a tömeg ugye Jézus meggyilkolását, most meg azoknak mondja, hogy ez volt a Messiásunk, higgyetek ő benne. Pedig kockára tette a saját, meg a többiek életét is, de nem érdekelte ezt, mert bátor volt az igazságról bizonyságot tenni. Szabad volt erre. És aztán utána, amikor jöttek az üldözések, éppen vele kapcsolatban olvassuk, hogy mindjárt ugye jött az ellentámadás, Péter nem hátrál meg. Hallgassatok, megparancsoljuk, hogy hallgassatok ebben a népben. Hát hogy hallgathatnánk? Rátok hallgassunk, vagy az Istenre, mondja az igehirdetést megtiltani akaróknak. Ti magatok mondjátok meg. Ha nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottuk, nem mondjuk el, akkor se, ha megöltök, ha megvertek. Benne van, testvérek, egy olyan bátorság ebbe az emberbe, aki korábban is mondom, ilyen nem volt egy gyáva ember, de mégis egy kicsit instabil volt, és olyan földi dolgokba volt bátor, de most a lelki dolgokba mutatkozik egy nagy bátorság benne. Azt is tudjuk, testvérek, hogy Péter végül bátor volt arra is, hogy az életét odaadja az Úrért. Így tudjuk a hagyományból, a Biblia nem szól erről, de ezzel fejeződik bennek az embernek az élete. Eusébius írja le az egyház történetében idézve alexandriai Kelement. Ez a Kelement pedig azt mondta, hogy ő ott volt, amikor Pétert és a feleségét is megölték. És azt írja az Eusébius, hogy Kelementő tudja, hogy Péter, amikor vitték őt és a feleségét a kivégzésre, keresztre feszítették őt valamivel később, amikor vitték őt kivégezni, észrevette Péter, hogy ott van Kelemen, alexandriai Kelemen. És azt oda kiáltott neki, hogy nézz az Úrra! Tehát nem Kelemen kiáltott Péternek, hanem Péter kiáltott oda Kelemennek, hogy nézz az Úrra, most ne ránk nézzél! Mert akkor el fog menni a bátorságod. Nézz az Úrra, ő is az Úrra nézett, biztos. Végig kellett néznie, aztán azt mondja Kelemen, nyomán Eusébius, hogy végig kellett nézni először a feleségének a keresztre feszítését, és utána következett az ő keresztre feszítése, és a feljegyzés szerint ő azt mondta, hogy ne úgy feszítsék keresztre, hogy Krisztust, mert ő arra nem méltó, hanem hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, és úgy is történt. Tehát bátor ember volt, ez testvérek, arra is, hogy az életét odaadja Krisztusért. Nos, hát ilyen egy igazi vezető. De látjuk, testvérek, és lássuk, hogy ez az ember nem magától lett ilyen. Ez nem ilyenné fejlődött az idők folyamán magától, hanem ezt a Simont, Jóna fiát Jézus kézbe vette, és lépésről lépésre egy jó vezetővé formálta. Egy jó vezetővé formálta. Láttuk az adottságait, láttuk az élettapasztalatait, és láttuk a jellemét. Mindegyik dolgát, hogy így mondjam, Jézus tartotta kézbe. És így vált ő egy jó vezetővé az apostolok között. Hát adjuk mi is magunkat, testvéreim, Jézusnak a kezébe, és engedjük, hogy ő bennünket is jó vezetővé formáljon. Ő meg tudja ezt tenni. Adottságainkat fölhasználja, tapasztalatokat enged megtenni az életbe, és formálja a jellemünket, karakterünket, hogy tényleg egy őt dicsőítő családfő, vagy gyülekezetvezető, presbiter, vagy munkahelyi vezetővé változtasson bennünket. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy elénk adtad ezt a példát, Péter példáját ma, és köszönjük néked, hogy te formáltad őt jó vezetővé. Úrunk, látod, hogy közülünk sokan vezető emberek, valamilyen vezető pozícióba vagyunk osztva. Kérünk téged, hogy hadd adjuk magunkat a te kezedbe, hogy formáljál bennünket, Úrunk, mert magunktól nem tudunk jó vezetőkké válni. És látod, hogy ha vezetők vagyunk, akkor mennyi mindent kell még bennünk kibontakoztatnod, és mennyi mindent kell rólunk lefaragnod, hogy tényleg téged dicsőítő vezetőké válhassunk, akár lelki, akár földi dolgok tekintetében. Kérünk téged, Urunk, hogy segítsél bennünket, és kegyelmeddel, szereteteddel, türelmeddel, ahogy Pétert is így formáltad, így alakítottad, úgy formálj bennünket is, Urunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben ezeket az igéket, amikben figyelmeztettél, hadd vegyük azt komolyan, és amikben pedig bátorítottál, arra hadd törekedjünk még inkább. Köszönjük néked, hogy igédben olyan hozzánk szóló, ma is időszerű üzeneteket találhattunk ezen az Isten tiszteletünkön is. Kérünk téged arra, Urunk, hogy áld meg most gyülekezeti alkalmunk további részét, az úrvacsora osztást is. Legyél itt közöttünk, és add az odaszánás alkalma legyen ez. A te követésedben való megújulás alkalma legyen ez mindnyájunk számára, akik részt vehetünk. Kérünk téged, hogy vigasztald meg közöttünk a gyászolókat is. Látod, hogy kiknek kellett az elmúlt héten sír mellett megállniuk. Kérünk, hogy te vigasztald meg, te erősítsd meg a szívüket, és te adj békességet nekik. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeinket, az unokáinkat, a fiatalságot. Kérünk, hogy munkálkodj a szívükben, hogy a tiéd legyenek, és szerinted való vezetőkké formálódhassanak ők is. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, tekints a mi egész országunkra, népünkre, ebben a nagy lelki nyomorúságban, amiben van. Könyörülj meg, hogy a fizikai nehézségek hadd fordítsák felé sok embernek a szívét. A bajok között, a földi bajok között hadd keressenek minél többen téged, az örök életnek forrását, az üdvösség fejedelmét, a világ mindenség urát. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. A szokásos havi úrvacsoraosztásunkra kerül sor. Aki tud maradni és szívesen részesedik az úrvacsorában, azt szeretettel hívjuk és várjuk az Úr asztalához. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Révész Sándorné született Sándor Mária. 1934-ben született, és most január 11-én hunyt el. Isten vigasztalását kívánjuk párjának, gondviselőinek, nevel gyermekeinek és családjaiknak, az egész rokonságnak. Kívánjuk, hogy Isten közelségét, békességét tapasztalhassák meg a gyászban is. Hirdetem végül, testvéreim, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Külön talán hadd emeljem ki az énekkart, ahova szeretettel hívnak és várnak még másokat is, továbbra is. Ugyan vannak néhányan, de erősítésre szükség lenne. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünk első részét, és készülve az úrvacsoraosztásra, a 429. énekünknek kijelölt verseit énekeljük el. 429. énekünk első és harmadik versét. Az első vers így kezdődik, az Úr én nékem, hűséges vezérem. Oh.